A 127. Zsoltár. Zarándok ének Salamontól. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. Ha az Úr nem őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette. Hiába való hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradtság kenyerét eszitek. Hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Íme a gyermek örökség az Úrtól, a méh gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hős tegzében, olyanok az ifjúkorban nyert fiak. Boldog az az ember, ki velük tölti meg tegzét. Nem éri szégyen, ha ellenségeivel beszél a kapuban. Kedves hallgatóim, ez a 127. Zsoltár. Egy rövid Zsoltár, monumentális távlatokkal. Első fele, az első két vers, egyetlen nagyívű, lendületes vonallal vázolja fel azokat a dolgokat, amik igazán lényegesek az ember életében. Második fele, a harmadik verstől kezdve, egyetlen téma, a gyermekáldás aprólékos szemügyre vétele. A Zsoltár monumentalitása a jelképeinek köszönhető. A ház, az ember lakhelye, a város, a közösségé, de átvitt értelemben jelentik magát a bennük élő kis és nagy közösséget, a családot és a népet, a társadalmat. Az építés és a felépített dolgok őrzése, minden emberi munka jelképes foglalata, összegzése. A hajnal és a lefekvés az idő megszabott rendjére utal, a gyermek az élet folytonosságára. Isten a teremtésben pontosan ezt a hármat rendelte az élet alapjául, vagy tartó oszlopául. A közösségi kapcsolatokat első helyen a családdal, a munkát, valamint az idő szent rendjét. A bűn után pedig éppen ez a három romlott el, torzult el. Legutóbb a zarándok zsoltárokról volt szó általánosságban. Most pedig ez a 127-es zsoltár nem véletlenül áll éppen a 15 zarándok zsoltár közepén, a 8. helyen. A Jeruzsálembe, a templom felé, Isten felé közeledő zarándok lelki útjának feléhez ért, és most az emberi lét tartó oszlopairól elmélkedik, munkáról, családról, időről, és mindezek kapcsolatáról Istennel. Munka és család. Mindkettőt Isten akarta, nem bízta az emberre, hogy megszabja helyes viszonyukat. Maga rendelte úgy egymáshoz őket, hogy harmóniában fonódjanak össze. A házasság nyelvünkben ugye a ház szóval tart rokonságot, mivel összetartozik a kettő úgy, hogy a ház van a házasságért, a családért, és nem fordítva. A háznak a benne élők közössége, a család ad értelmet. És baj van akkor, hogyha az értékrend körül baj van, ha a ház eszközből céllá válik, amiért feláldozható az igazi cél, a család. Munka és család mára mégis egymás vetélytársává lettek, emberek nagy tömege hajt éjjel-nappal a pénzért, a karrierért, a hatalomért, úgymond önmegvalósítása érdekében, és feláldozza érte a családot. Sokan egyáltalán nem vállalnak családi köteléket, mert érvényesülni vágynak, mások pedig eldobják családjukat áldozatul a bálvánnyá tett munkaoltárán. És itt Kőműves Kelemenné balladája jut az eszünkbe, amely a maga balladai szélsőségében élesen világít rá, hogy valóságos életáldozat ez. 12 kőmíves összetanakodék, magas déva várát, hogy felépítenék. Az alaphelyzet hasonló a 127. Zsoltár is az építkezés motivumával kezdődik, a házépítéssel. Mi történik, ha az emberek, az építők kifelejtik munkájukból Istent? Azt mondja a Zsoltár, ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. Ahogy hiába fáradoztak Déva várának építői is, akik egymással tanakodtak össze, és Istennel meg nem. Munkájuk hiába való lett, amit raktak reggel, leomlott estére, amit raktak este, leomlott reggére. A folytatás ismert. Minden munkás felajánlotta saját feleségét építési áldozatul, a véletlenre bízva melyiküké legyen az, aki elsőként ér ki az ebéddel az építkezéshez. Nos, a sors választása Kőmíves Kelemen feleségére esett, és őt megölték a sikerért, így olvasom. Megfogták szép gyöngén, béveték a tűzbe, az ő gyönge hamvát keverék a mézbe. És kisfiúk is meghalt, mert amikor az asszony szíve meghasada, és a föld is alatta, az ő kicsi fia oda belé hulla. Így lett áldozattá a család a munkabálvány oltárán, és így valahogy áldoznak fel sok családot ma is. Évente rengeteg nő adja halálra gyermekét az anyamékben, mert úgy érzi, gazdasági helyzete erre kényszeríti, vagy mert előbb a lakás, aztán a gyerek, első a karrier, a gyerek várhat, stb. Munka és család, melyeket Isten örök időkre a legerősebb kapcsokkal kapcsolt össze, egymás riválisává lettek. A Zsoltár első része, az első két vers a munkáról, a második az a családról szól. Egyenként is nagy témák ezek. A munkát annak két ősi örök fajtája képviseli, az építés és az őrzés. Minden munka foglalata e kettő. Építeni nem csak házat lehet. Minden munkaépítés, amit pedig felépítünk, felépítettünk házat, várat, életet, karriert, országot, azt védelmezzük, őrizzük, hogy le ne rombolják, össze ne dőljön. Legyen az ember szerelő, tanító, orvos vagy bármi, épít minden ember. Részt vesz valami nagyobb, valami egész felépítésében, a közösség építésében. Valamennyi tisztes munkát végző ember építő is és őr is egyszerre. Az építés minden értelmes tevékenység jelképe. A ház és a város a benne élők szimbóluma. Nem csak házat, várat, várost, de családot, közösséget sem lehet építeni Isten nélkül. Az ő törvényeinek figyelembevétele nélkül. Ez a szó szerinti jelentésen túlmutató szimbolikus értelem adja meg a Zsoltár mélységét. A ház ugyan telítve van a benne lakók élettörténetének emlékeivel, személyiségük nyomaival, mégis külső burok csak. A várost, bármennyire pazar, mégiscsak lakói teszik azzá, ami. Ezért a ház és a város egyszerre jelképe azoknak, akik benne laknak, a családnak, a társadalomnak, ugyanakkor jelképe mindannak is, ami éppen az emberi élet külső környezetét adja, ami az embert körülveszi. Ezért a ház, meg a ruházat, ez a kettő, együtt szimbolizálja magát a civilizációt, a viselkedési normák, társadalmi formák, törvények, szokások, külső védő burkát is. Ez a burok úgy vesz körül, hogy elválaszt ugyan a természettől és korlátoz, de cserébe ezért meg is véd a természet vadőserőitől. Fal és határ a vadon és a kultúra között, az állati és az emberi lét között. Ezt is jelképezi a ház meg a ruha. Például Lukács evangéliumában a gerázai megszállottal, mivel már régóta nem vett magára ruhát, sem pedig házban nem lakott, a környezete állatként bánik. Kötelekkel kötözik meg, lánccal próbálják megfékezni, kivetik az emberiség a civilizáció keretei közül, kivetik a házból, illetve maga lép ki, mint ma is oly sokan. Miután Jézus pedig meggyógyítja, gyógyulásának, az emberi létbe való visszatérésének jele az, hogy most már felöltözve házban él. És otthon Jézus lábainál ül. Végül, amikor a külső burok a belső lények helyére lép, a ház a társadalmi státusz szimbólumává lesz. Sokan a lakás nagyságával, luxusával mérik a maguk és mások értékét, a ház fejezi ki státuszukat, melyet évtizedek munkájával, egy élet minden energiájával építenek fel maguknak, de értelmetlenül, mert életük végén mindez elvész, kiüresedik, érdektelenné lesz, és nem vihetik magukkal oda-átra. Mindezek a szimbolikus értelmek ott vannak a 127-es Zsoltárban. Építs és védj! De fontold meg, hogyan teszed. Ez a Zsoltár alapvető erkölcsi tanítása. Arra figyelmeztet, hogy a munka eredménytelenné válik, ha Isten nélkül végzik, és akkor is, ha túllép az általa, Isten által megszabott mértéken, felemészti munkását. Második vers. Az építéshez, építkezéshez terv és építő anyag kell. Sokan úgy vélik, hogy ennyi elég. Mindössze az anyagokat kell a terv alapján összerakni. A Biblia szerint viszont nem így van. Jézus megmondja, hogy minek van elsőbsége. Keressétek előbb Isten országát, a többi mind hozzáadatik néktek. A többi mind, a szükségletek, étel, ruha, lakásház, az megadatik. Nem munka nélkül, Jézus a munkás ember nem erre tanít, hanem arra, hogy minden munkát csak Isten országa, uralma, akarata szerint lehet eredményesen végezni, és ez az, amit keresnünk kell mindenben, amit építünk, és akkor Isten maga építi velünk a házat. Nem úgy, hogy kívülről segít, hanem úgy, hogy aki épít, az maga van Istenben. Isten meg ő benne. Amikor ő gondolkodik, tervez, épít, dolgozik. Így irányít Isten három vonalon, és ez a lényeg. Három kérdés. Mit építünk? Miért építjük? És hogyan építjük? Ez a lényeg minden munkánál. Mit építünk? Isten áldása lesz a munkán, bármennyire jelentéktelennek látszik, ha az ő országát építik vele. Miért építünk? Természetesen a tisztes megélhetésért, magunk és családunk számára. Ám emellett Isten országáért, dicsőségére is építünk, tudatában lévén munkánk hosszú távú rendeltetésének, hogy amennyire rajtunk áll, olyan munkát végezzünk, amelynek az eredménye semmiképp nem használható fel arra, hogy kizsákmányoljanak, vagy épp bűnre csábítsanak másokat. S végül hogyan építünk? Istentől kapott tehetségünk, teljes tudásunk és emberségünk erejével. Na most, tehát ez a három fő szempont, és e három szempontból tanulságos a Biblia legismertebb építkezése, a bábeli torony. Teremtés könyve 11. fejezet. Mit, miért és hogyan építettek Bábel építői? Rossz dolgot építettek, rossz célból és rosszul. Rossz dolgot építettek égig érő Isten hatalma ellen magasodó tornyot rossz célból, saját hírnevükért és nem Isten dicsőségére, mondván azt mondják, hogy építsünk várost és tornyot magunknak, és szerezzünk magunknak nevet. Céljuk kategorikusan ellenkezett a parancsal, hogy töltsétek be a földet, amit Isten kétszer is elrendelt a teremtéskor, Teremtés könyve első fejezet 28, és aztán a vízözön után, ugyanitt a 9. fejezet első versében, a torony építés előtt. Ám, amint az építők ezt meghallották, nyomban szembeszálltak Istennel. Már csak azért sem. Azt mondták, építsünk inkább várost, hogy csak azért se széledjünk szét a földön, csak azért se töltsük be azt. Isten azonban szétszórta őket, lehetetlenné téve köztük az elemi megértést. Így szétszórva, akaratuk ellenére, mégis kénytelenek voltak, úgymond betölteni a földet, mert Isten nem engedi végtelenségig Isten ellenes tömörülések létezését. Harmadszor rosszul építettek Bábel építői, mert ők is egymással tanakodtak össze, mint a kőműves kelemenék, építsünk várost és tornyot, és Istennel meg nem tanakodtak össze. Így az építkezést félbehagyták, és amiből az emberiség csúcs teljesítménye lehetett volna, ha Istenért és vele építik, monumentális torzó maradt, a kárba veszett munka és erőfeszítés gigantikus emlékműve. Ha az Úr nem építi a házat, az építők hiába fáradoznak. A ház után következik a város, az építés után pedig a megőrzés munkája. Ha az Úr nem őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette. Isten az ember megteremtésekor a föld megművelésén kívül az őrzést, az Éden megőrzését is parancsba adta, és hamarosan kiderült, hogy volt is mitől védelmezni a paradicsom kertet. A biztonság minden korban elemi szükséglet. Régente a városokat fallal vették körül, a falon őrtornyokat, a tornyokban őröket, katonákat helyeztek el. A biztonság fontosságát jelzi, hogy a város falat az ókorban szentnek tekintették, vagyis a környékét azt nem művelték meg, hanem egy ilyen művelet, meg nem művelt sávot hagytak jobbról-balról. Nem építettek mellé házakat, kivonták a profán használatból ezt a kis hölgycsíkot. Ma biztonsági őrökkel, elektromos riasztórendszerekkel igyekeznek megvédeni anyagi értékeiket az emberek. De tehetnek bármit, a Zsoltár szerint mégis az van, hogy ha az Úr nem őrzi a várost, őre hasztalan virraszt felette. Nem könnyelműségre buzdít a Zsoltáros, hanem azt állítja, hogy amint Isten nélkül hasztalan minden munka, úgy nélküle megvédeni sem lehet a munka gyümölcsét. Enélkül csődöt mond az összes biztonsági berendezés, intézkedés. A katonaság, a hősiesség, a fegyver sem ér semmit, tanítja a 33. Zsoltár, míg ellenben Isten oltalma, és itt sorolja, hogy pajzs, páncél, védőszárny, menedék, vár, és hatóköre kiterjed mindenféle vészhelyzetre, legyen az vadásztőr, az éjszaka réme, vagy a nappal repülő nyíl, járvány vagy pusztító ragály, katonai támadás, gonoszság, balszerencse, csapás, ás, pis, kígyó. Vipera, oroszlán, sárkány, szorongattatás, bármi. Erről pedig a 91-es Zsoltár szól. Isten megvédi mindettől az igazat, de teszi hozzá a Zsoltáros, csak azon az úton véd meg, amelyet ő adott Elibénk, mint küldetést. Ezután a költő az idő dimenzióját hozza be. Hiába való hajnal előtt felkelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradtság kenyerét eszitek. Első megközelítésben egyszerű közhelyjel élhetünk, hogy ez szerint a munka akkor is értelmetlenné válik, ha túlzásba viszik. A mai embernek sok negatív tapasztalata van e körül. A világ kiszámíthatatlan fordulatai, az ember előtt tornyosuló feladattömeg, munkahelyi kiszolgáltatottság, létbizonytalanság és mellé a gyakran mesterségesen gerjesztett igények, tehát mindez milliókat kerget örökös hajszába, aminek rendre lelki és testi betegség a vége. Ám de a jelenség lényegi oka mélyebben van. Az éjt-nappallá tevő hajtás, mint életforma, nem egy új második téma a Zsoltárban, nem arról van szó, hogy a munka vagy azért eredménytelen, mert Isten nélkül végzik, vagy azért, mert túlzásba viszik. Nem, az egyik a másikból ered. A mindennapi hajsza, az Istennel nem számoló munka, építés és őrzés következménye ez. Ugyanis a fáradtság kenyerét enni, az más, mint egyszerűen elfáradni. Azt jelzi, hogy az ember egyedül csak a maga fáradozásából él, ennek a kenyerét eszi. És azt hiszi, nem számíthat senkire, neki kell gondoskodni mindenről, amire szüksége van, és ezért muszáj végkimerülésig hajtani, és nem adhat magának pihenőt. Önmagára hagyatkozik, de közben önmagában sem bízik. Az egészséges önbizalmat, amely egyáltalán nem ellentétes az Isten iránti bizalommal, sőt, épp annak a gyümölcse. Szóval ezt váltja ki és helyettesíti nála az éjt-nappallá tevő űzött rohanás. Nem érdekli, hogy Isten egyrészt vele munkálkodik, hogyha ő ezt kéri, másrészt megszabta a dolgoknak a rendelt idejét. Van erről egy hatalmas nagy kijelentés a Prédikátor könyv 3. fejezet 11-es versében. Azt mondja, Isten mindent úgy alkotott, hogy helyes legyen a maga idejében. A maga idejében. Máskor meg nem. Vagy aki áthágja az idő törvényét, na, az nem lehet tartósan sikeres. Akármi legyen is az ok, a túlzásba vitt hajtás nem épít, hanem tönkretesz. Lerombolja a lényeget, a kapcsolatokat Istennel, családdal, a tömbjebb emberrel, saját magunkkal, lerombolja a szeretetet. Pedig Isten, állítja a Zsoltáros, álmában is megad mindent annak, akit kedvel. Nem fáradozás nélkül, ellenkezőleg, a Biblia gyakran buzdít a szorgos munkára, gyakori témája a munka, a munkások sorsa, méltósága, stb. Az álom, a tökéletes önátadás, a föltétlen bizalom jelképe itt. Isten minden segítséget megad. Annak azt mondja, akit kedvel, és ugyan már kit kedvelne Isten, hanem azt, aki bízik benne, szavában, ígéretében. Konkrétan itteni ígéretében, hogy az ő nevében végzett munkát bőséggel megáldja. Amit ezzel szemben a modern ember művel az idővel, hát az mélységes bizalmatlanságát árulja el Isten iránt. Bizalmatlanságában dobja sutba a munka és a pihenés ritmusának törvényét, ugyanúgy, ahogy megszegi a szent hetedik nap megtartásának parancsát, terhes lett az számára felülírta hasznosság, a mérték nélküli tevékenységi szerzési láz. Nem csak pihenésre és a kapcsolatok ápolására nincsen ideje a hetedik napon, de arra sem, aminek pedig kézzel fogható gyakorlati haszna egyértelmű, a reflexióra, a visszapillantásra, annak értékelésére, hogy mit végzett jól, mit rosszul, jót tett, vagy megbántott másokat, hát ilyen elmélkedésre, vagy visszatekintésre nincsen idő. Az ember barom módjára megy, csak megy előre, ki tudja hova, és így süllyed káoszba az élete. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.